Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ünnepi Isten tiszteletünk kezdetén így fennállva 42. Zsoltárunk első versét énekeljük. 42. Zsoltárunk első verse így kezdődik, mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik. Foglaljunk helyet és magasztaljuk tovább a mi Urunkat 723. számú dicséretünk végigéneklésével. 723. dicséretünk első verse így kezdődik, szelíd szemed Úr Jézus, jól látja minden vétkemet. A mi segítségünk és ünnepi Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztény gyülekezet, az élő Istennek igéjét olvasom Pál apostolnak a Filemonhoz írt leveléből mind a 25 rövid igeverset. ezt a szakaszt ülve, figyelmes szívvel hallgassuk. Pál, Krisztus Jézus fogja, és Timóteus a testvér, Filemonnak, ami szeretett testvérünknek és munkatársunknak, Appiának, ami testvérünknek, Arkhipposznak, ami bajtársunknak, és a házadba lévő gyülekezetnek. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Hálát adok mindenkor az én Istenemnek, amikor megemlékezem rólad imádságaimban, mert hallok a te hitedről és szeretetedről, amely az Úr Jézus és minden szent iránt van benned, és imádkozom azért, hogy hitükben való közösséged eljuttasson téged mindannak a jónak a megismerésére, amely a Krisztusért van bennünk. A te szeretetedben sok örömünk és vigasztalásunk volt, mert a szentek szíve felüdült általad, testvérem. Krisztusban tehát egészen nyíltan megparancsolhatnám neked azt, ami kötelességed volna, a szeretet miatt azonban inkább csak kérlek, mert ilyen vagyok én, az öreg Pál, most még fogó is a Krisztusért. Kérlek pedig téged az én fiamért, akit a fogságban szültem, Onézimosért, aki egykor neked haszontalan volt, most pedig neked is, nekem is hasznos. Visszaküldöm neked őt, vagyis az én szívemet. Pedig magamnál szerettem volna tartani, hogy helyetted szolgáljon nekem az evangéliumért szenvedett fogságomban. Döntésed nélkül azonban semmit nem akartam tenni, hogy jó tetted ne kényszerű, hanem önkéntes legyen. Hiszen talán azért szakadt el tőled egy időre, hogy örökre visszanyerd. Most már nem úgy, mint rabszolgát, hanem rabszolgánál jóval többet, aki nekem is, de sokkal inkább neked, testi értelemben is, az Úrban is, szeretett testvéred. Ha tehát engem társadnak tartasz, fogad őt úgy, mint engem. Ha pedig valamivel megbántott, vagy tartozik, azt nekem számítsd fel. Én, Pál, saját kezemmel írom ezt, megadom neked. Azt ugyanis nem akarom mondani, hogy önmagaddal is tartozol nekem. Bizony, testvérem, bár csak hasznodat vehetném az Úrban. Nyugtasd meg az én szívemet a Krisztusban. Engedelmességedben bízva írok neked, mert tudom, hogy többet is megteszel annál, mint amit mondok. Egyúttal készíts szállást is nekem, mert remélem, hogy imádságotokért ajándékul kaptok engem. Köszönt téged Epafrász, fogolytársam a Krisztus Jézusban, Márk, Arisztárkosz, Démász és Lukács az én munkatársaim. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme a ti lelketekkel. Amen. Kedves testvérek, Isten az ígében szólal meg és szólít meg bennünket, és azt várja, hogy válaszoljunk. Gyertek feleletképpen, hajtsuk meg a fejünket, csendesedjünk el és könyörögjünk, imádkozzunk együtt eképpen. Szerető mennyei édesatyánk, magasztalunk és dicsőítünk téged. Valljuk, hogy te teremtetted az eget és a földet, és minden, ami azokban van. Hisszük, hogy te vagy a történelem ura, hogy kezedben tartod az események irányítását, te veszed körül oltalmaddal a benned bízókat, és hogy tőled kaptunk az elmúlt héten is sok lelki és testi áldást. Magasztalunk téged ezekért. Kérünk, Urunk, bocsáss meg nekünk minden bűnt, amit felismertünk, mégis megtűrtünk az életünkben. Bocsáss meg nekünk, amikor a tőled kapott értékeket nem arra használjuk, amire adtad. És bocsáss meg nekünk minden önzést, hiúságot, gőgöt, hitetlenséget és bizalmatlanságot. Kérünk, adj szabadulás nekünk mindentől, ami szerinted nem az életünkbe való. Köszönjük, Urunk, hogy igéddel ma is tudsz újat teremteni. A kedves előtted, cselekedd meg köztünk, velünk is. Kérünk, Urunk, könyörülj a gyülekezetünk betegeim, gyógyítsd, emeld a testi-lelki bajokban szenvedőket, Kérjünk a köztünk lévő gyászoló testvérekért is, adj a szívükbe élő reménységet. Engedd, hogy túllássanak a búcsún, az emléken, az elmúláson, és komolyan vegyék a láthatókon túl a láthatatlanokat, téged magadat és a te ígéreteidet, és az űrt, amely az életükön támadt, te magad töltsd ki feltámadott, Úr Jézus Krisztus. Hívunk, Urunk, hogy jöjj el ide is hozzánk, légy velünk ezen a mai Isten tiszteleten is, ígéd és szent lelked által. Dicsőítünk Isten, magasztalunk Jézus Krisztus, áldunk szent lélek. Amen. Az igehirdetés meghallására készüljünk 202. számú dicséretünk első versének éneklésével. 202. számú énekünk első verse így kezdődik: Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent igéd hallására. Az igehirdetés alap igéjét a már az imént olvasott szakaszból, Pál apostolnak a Filemonhoz írt leveléből olvasom, a 15., 16. és 17. igeversekből eképpen. Hiszen talán azért szakadt el tőled egy időre, hogy örökre visszanyerd, most már nem úgy, mint rabszolgát, hanem mint rabszolgánál jóval többet, aki nekem is, de sokkal inkább neked, testi értelemben is és az Úrban is. Szeretett testvéred. Amen. Kedves testvérek, mai vasárnapi Isten tiszteletünk nemzeti ünnepünkre, október 23-ára esik. 66 esztendővel ezelőtt, éppen ezen a napon tört ki az ateista, kommunista rendszer elleni magyar forradalom és szabadságharc. Ezt a forradalmat ugyan legyőzte a nemzetünket vazallus országként kezelő, politikai befolyás és katonai megszállás alatt tartó Szovjetunió, azonban nem feledkezhetünk meg arról a tényről, hogy az úgynevezett keleti blokk országai közül Magyarország és a mi népünk volt az első, amelyik felemelte a hangját ezellen a pusztító rendszer ellen, és tiszta forradalmával egy rövid időre lerázta magáról a rabláncot. A forradalom szabadság harcosai, majd a megtorlást követő áldozatai között számos ismeretlen és sok jó néhány jól ismert embert, egyházi embert találunk. Sok a hitét komolyan vevő egyszerű ember, számos fiatal teológus, lelkipásztor, püspök harcolt a maga helyén és a maga módján 1956-ban. Emlékezzünk meg néhányról név szerint is. A Monor nagytemplomi református egyházközség teológusát, Magócsi Istvánt 1956. októberében lőtték le Budapesten. Nem forradalmárként, fegyveres forradalmárként, nem szabadságharcosként vett részt az eseményekben, hanem teológus társaival civileket segített és mentett. Ekkor kapta el a gyilkos géppuska sorozat. Gulyás Lajos levéli lelkész az emberek megóvásáért állt ki, és ezt úgy tette, hogy még a rendszert oltalmazók életét is igyekezett megóvni.
Ő maga mégis a megtorlás áldozata lett.
556 után kivégezték.
És sorolhatjuk. Mindszenty József esztergomi érsek, bíboros, Ravasz László református, Ordas Lajos evangélikus püspökök mind a maguk helyén, a maguk módján, a hitükből következő módon kiálltak a szabadság és a forradalom mellett. Nemzetük és egyházuk szabadságáért, amiért később meghurcolt, üldözött, félreállított emberekké lettek. Kedves testvérek, az egyház 1956-ban az ateista-kommunista elnyomás elleni harc egyik bástyája volt. És ez nem véletlen. Oka van annak, hogy ezek az emberek kiálltak és helytálltak. Miért jártak élen 1956-ban a legegyszerűbb hívő emberektől kezdődően, a legmagasabb egyházi vezetőkig? Miért álltak ki oly sokan a nemzet és az egyház szabadságáért? Mert testvérek, a hitre jutott emberek minden korban kiállnak és harcolnak a bűnből következő minden életforma, mindenféle szolgaság és elnyomás ellen, és rabság ellen. Kedves testvérek, az elmúlt napokban volt napi újszövetségi igeolvasó kalózunk szerinti ige az imént felolvasott ige szakasz. Pál apostol Filemonhoz írt levele a római birodalomba a rabszolgaság korába kalauzol bennünket. És beszél egy hitre jutott gazdag emberről, egy tőlem megszökött rabszolgafiúról, Onézimusról, és szó van Pál apostolról, aki közben jár ezért a szökött rabszolgafiúért. Különös, szívet melengető ez a történet. Először is elgondolkoztató az, hogy miért volt fontos Pál apostolnak, hogy közben járjon egy szökött rabszolgafiúért. Miért nem volt neki mindegy, hogy egy szökött rabszolgának a római birodalomban, ahol nem volt értéke, vagy minimális volt az értéke egy ilyen embernek, hogy mi lesz a sorsa? Kedves testvérek, azért, mert Pál apostol mélységesen hitt Jézus Krisztus embert, szívet, életet átformálni tudó, megváltoztatni tudó hatalmában. Az apostol senkiről nem mondott le, akiről Isten bárhol, bárhogyan, bármiért, bármilyen körülmények között közösségbe vonta. Pál apostol hitte, hogy egyetlen egy találkozása sem véletlen. Akárkivel kötötte össze Isten. Tudta, hogy nem véletlenül találkozott Onézimosszal, a szökött rabszolgafiúval. Hitte, hogy a hívők világában nincsenek véletlen találkozások. Ha Isten egy időre összekötötte az életét Onézimosszal, akkor annak oka és célja van. S hadd legyen ma az első üzenet ez feléd, hogy a te találkozásaidnak is oka, célja, értelme van. Akikkel Isten hosszabb, rövidebb ideig összeköti az életét, életedet, ott bizonyára feladatod is van. Az apostol mindenkire úgy nézett, mint Jézus lehetséges gyermekére, s de jó, hogyha a mai hívők így tudnak nézni azokra, akikkel egy időre, rövidebb vagy hosszabb időre Isten összeköti az életüket. Kedves testvérek, az öregedő Pál apostol az efézusi börtönben raboskodott ekkor. Itt találkozik Pál apostol a szökött rabszolgafiúval, Onézimosszal. Ahogy újra és újra találkoznak, és ahogy nézi ez a szökött rabszolgafiú Pál apostolt, ahogy látja a szemébe a ragyogást, és hallgatja azt, amiről és ahogyan beszél, elgondolkozik. Itt van vele szembe egy rab, kezén láncok, de a szíve szabad, és ez a szabadság megérinti Onézimus lelkét. Hogy létezik ez? Öregen és betegen és kiszolgáltatottan, egy nyomorúságos börtönbe, itt van vele szembe egy szabad ember. Belül, a szívében szabad. Nézi és hallgatja az öregedő apostolt, és szép lassan megérti a titkot, hogy a bűn a legnagyobb rabszolgatartó. A legelveszettebb ember az, akinek a szívét, az életét a bűn tartja uralma és hatalma alatt. Azonban Onézimosz is meghallotta, hogy ennek nem kell így maradnia. Hogy van lehetőség megszabadulni a bűnből. Hogy Jézus Krisztus ezért jött el erre a világra, ezért adta vérét, áltatlan életét. És a kereszt az a hely, ahol a helyettes elégtétel kifizetésre került. Krisztus fizette ki Istennek az ember bűn tartozását, ott a Golgotán. Érted is, Onézimusz, érted? Érted is, történt? Onézimuszt összetöri ez a nagy szeretet, hogy még érte is. A rabszolga fiúért is életét adta az a bűntelen és tiszta Krisztus. Isten ártatlan báránya, akit leöltek nagypénteken. Onézimuszt átjárja Krisztus szeretete, és megváltoztatja a szívét és az életét. Megérti és átéli, hogy aki az evangéliumot hittel befogadja, annak új ura lesz Jézus. És attól kezdve új nevet kap, és új nevet fog hordozni. Úgy hívják majd, hogy keresztjén, Krisztushoz tartozó. Onézimosz Pál maga mellé veszi, és fiának nevezi. Szolgálatokkal bízza meg. Úgy beszél erről a fiúról a levélben, mint akit ő szült új hitre, új életre. És ezek után az öreg apostol kiáll Onézimusz szabadságáért. Közben jár Filemonnál érte. Mert tudja, hogy Onézimuszt Jézus megszabadította a bűn fogságából, és az ő munkatársává tett. Kedves testvérek, Pál apostol hitéből következően bátran szólal meg egy rabszolgatartó világ embertelen lelkületével szembe, Isten szeretetére hivatkozva egy emberért. És bármilyen korba éltek és élnek a keresztjének, bármilyen is a kor szellem, minket is kötelez Isten, hogy merjünk megszólalni. A hívő emberek tudják, hogy nem test és vér ellen van tusakodásuk, hanem a sötétség fejedelme és erői ellen. Nem véletlen az, hogy az 56-os példákban egyik elénk hozott példaként állított ember sem fegyverrel harcolt. Nem test és vér ellen van tusakodásunk első renden, még ha a sötétség erői emberekben is öltenek testet. Szellemi és lelki harcot kell vívnunk az ige fegyverével, igaz beszéddel, kiállással, olykor tettekkel. Mert nekünk világosan kell látnunk, hogy a végső harc az emberi lelkekért folyik. Ez mindig így volt, így van, és amíg az Úr Jézus Krisztus vissza nem jön erre a világra, az idők végéig így is marad. Akik az elmúlt 2000 évben istentelen világbirodalmokat építették, mind tudták, hogy Istent, az ő szavát és az ő akaratát kell negligálni, félretenni, kiiktatni, elhallgattatni az emberi társadalomból ahhoz, hogy a maguk hatalmát a lelkek az emberek fölött érvényesíteni tudják. Az Istentől elválasztott ember pedig tönkretehető és kifosztható. Az ellenség, akiről a Biblia úgy beszél, hogy embergyilkos volt kezdettől fogva, az ő célja ma is egy olyan világ felépítése, amiben nem szólalhat meg Isten. Amiben Isten gondolata és akarata nem juthat érvényre. A világbirodalmak úgy szerveződtek és szerveződnek, mint ahogyan egy piramist látunk. A birodalom csúcsán a legfelső vezető, alatta szűk társadalmi csoport, az elitek, alatta az apparátus, akik kiszolgálják ezt a rendszert, s legalul az elnyomott, kifosztott rabszolgák milliói. Korábban ezek lokális birodalmak voltak. Ma egy minden korábbinál veszélyesebb, egy globális világbirodalmat építenek, akik építik. És sajnos a bezáródó templomok számából, a széteső családokból, a talajt vesztett emberek sokaságából arra kell következtetnünk, hogy az új világrendet építők sajnos nagyon is hatásosan dolgoznak. Isten nélkül a bűn szolgája lesz az ember, és nélküle kiszolgáltatott lesz az ember. Testvérek, a keresztények belső szabadságából az következik, éppen úgy, mint 1956-ban, hogy harcolniuk kell minden lehetséges, Isten szerint való fegyverrel, a birodalom építő rabszolgatartókkal szemben. Milyen fegyvere van a keresztény embernek? Testvérek, nekünk egy hathatós fegyvert adott Isten a kezünkbe, és az ő igéje. Bármilyen világ volt, és bármilyen következik, Isten az ő igéjével ad Jézusban szabadságot és reményt az ember számára. Testvérek, egyszer az ige volt, ami megállította és megváltoztatta Pál apostol életét. A Pál apostolon keresztül meghirdetett igék voltak, amik megváltoztatták a szökött rabszolgafiú Onézimusz egész életét. És ugyanez az ige volt, ami a gazdag patricius életét, Filamont megváltoztatta. Minden bizonnyal Pál apostol bizonyság tételére tért meg maga Filamon és az egész házanépe. Felesége Appia és a fiúk Akripposz a gyülekezet szolgálói voltak. Kolosséban nem volt keresztény templom. Ez a keresztény család megnyitotta az otthonának az ajtaját. A kolosséi szentek, azok, akik városban elkezdtek az igére figyelni, ennek a családnak a házában találkoztak. Ott énekeltek, imádkoztak és hallgatták Isten igéjét. Eszembe jutott, ahogyan készültem ide elétek, hogy könnyen lehet, hogy újra egy ilyen kor felé tartunk. Elképzelhető, hogy mint a kereszténység hajnalán nem lesznek templomok, és a hívők maradékai ismét családi házakban fognak találkozni. És de jó, hogy most is vannak közöttünk olyanok, akik időről időre megnyitják az otthonuk ajtaját, és behívják az ő keresztény testvéreiket, hogy imádkozzanak és énekeljenek, és olvassanak igét együtt. Filemon és családja Jézus tanítása szerint rendezték be az életüket, koruk normáitól és erkölcseitől eltérően éltek és bántak az emberekkel. Onézimusz ebből a házból szökött meg. Itt nem becsülte meg magát. Itt élt rosszul azzal a szeretettel és viszonylagos szabadsággal, amiben részesült keresztény gazdája által. Azonban eljött az életébe az idő, hogy vissza kellett mennie oda, ahonnan elszökött tolvajként. Eljött az életébe a pillanat, amikor Pál apostol elmondta neki, hogy Onézimosz, vissza kell, hogy menj abba a házba, honnan elszöktél, és meg kell, hogy állj a gazda Filemon előtt. Az apostol egy levél kíséretébe küldi vissza a szökött rabszolgafiút Filemonhoz. Ezt a levelet olvastuk fel az imént. Testvérek, nem lehetett könnyű, egyáltalán nem lehetett könnyű egyikük helyzete sem. Onézimusz számára nem lehetett könnyű a hazaút. A római birodalomban egy szökött rabszolgát megfogtak, visszavitték az urához, és az eldönthette, hogy maga bünteti meg otthon, vagy átadja rögtön a hatóságoknak. Ha átadta a hatóságoknak, keresztre feszítették őket. Ha ő büntette meg otthon, akkor a legtöbbször vagy a homlokukra, vagy a vállukra forró bilogot nyomtak, hogy szökött rabszolga. Onézimusz tudta, hogy keresztre feszítés, vagy tüzes vas vár hatja őt a szökéséért Filemón házában. Mi lesz most velem? Hogy alakul majd a sorsom? Mi történik majd ott? Mi vár most Onézimuszra a Filemón házában? Testvérek, Onézimusz szíve Jézusé lett, valóban megtisztult, megváltozott, azonban az elrontott dolgait, a múltjait rendezni kellett. És mert Pál apostol teljes rehabilitációt, teljes lelki, kapcsolati helyreállítást akart, teljes gyógyulást az életének visszaküldi. Istennek legyen hála azért, Onézimusz, hogy hitre jutottál, de értsd meg, van emberi síkon is elrendezni valód, menj csak vissza. Vidd a levelemet, majd segítek, de menj vissza. És állj meg ott, ahol egyszer elszöktél. És ő megteszi ezt, az a megy. Testvérek, ez az üzenet is mindannyiunknak szól, ha új életet kaptunk, ha már elmondhatjuk magunkról, hogy az Úr Jézus kegyelméből az ő megváltott gyermekei lehetünk, de vannak elrendezetlen dolgaink, azokat el kell rendezni. Annyian cipelik a múltjukból az elrendezetlen dolgaikat. Már átadták a szívüket Jézusnak, a kegyelmet tőle elfogadták. De olyan sokan átcipelik a jelenükbe a múltuk elrendezetlen ügyeit és dolgait. A te életedben hogy van ez? A múltból magunkkal cipelt, lezáratlan ügyeinket el lehet és el is kell rendezni, mégpedig igei módon, mert a tartós rendezetlenség a sátán híd főjelez bennünk. Mert ha nem, akkor a tartós elrendezetlenség a sátán híd főjelez bennünk, amin keresztül fogja bombázni és szétszedni a hívő életünk. Pál apostol soraiból sugárzik a védő és óvó szeretet. Pál apostol leveléből bizonyára észrevettétek, ki árad a szeretet, hogy milyen féltő szeretettel akarja összekötni ezt a két totálisan ellentétes világot. Egy rabszolgát és egy gazdag patriciust. Krisztusban, ez az egész szakasz kulcs szava, Krisztusban. Ez az en Krisztó. Csak általa és benne létezik és történhet. Meg az a csoda, hogy a gazdag és az Úr testvérekké legyenek. Krisztusban. Pál apostol soraiból sugárzik a védő, óvó, féltő szeretet, amelyen mindent megtesz azért, hogy a találkozás Filemon és Onézimusz között szeretetben, Krisztusban menjen végbe. Megindító, ahogy fogalmaz, figyeljétek csak. Visszaküldöm neked őt, vagyis az én szívemet. Pedig magamnál szerettem volna tartani, hogy helyetted szolgáljon nekem az evangéliumért szenvedett fogságomban. Beleegyezésed nélkül azonban semmit nem akartam tenni, hogy jó tetted ne kényszerű, hanem önkéntes legyen. Hiszen talán azért szakadt el tőled egy időre, hogy örökre visszanyeld. Most már nem úgy, mint rabszolgát, hanem rabszolgálnál jóval többet, aki nekem is, de sokkal inkább neked, testi értelemben is, és az Úrban szeretett testvéred. Ha tehát engem társadnak tartasz, fogadd őt úgy, mint engem. Ha pedig valamivel megbántott, vagy tartozik, azt nekem számítsd fel. Micsoda féltő, óvó, krisztusi védő szeretet. De jó, ha tud bennünk lenni ilyen lelkiség. Ha Isten már odaállíthat minket két ember közé, akik közt egyszer megszakadt a kapcsolat, hogy ilyen elfedező, védő, óvó, tisztító, emelő szeretettel híd emberekként odaálljunk, hogy a békén dolgozzunk. Pál apostol tudja, hogy lelki gyermekét, Filemont már nem a római birodalom törvényei igazgatják csupán, pláne nem az ószövetségi szemet szemért, fogat fogért törvénye. Pál apostol hiszi, hogy Filemon Krisztusra néz majd, amikor a szökött rabszolgája hazatér. Azonban Filemonnak sem lehetett könnyű ez a hazatérés, az a pillanat, amikor ott találkoztak.
Filemon megnyitotta a szívét. Bizalmat szavazott ennek a fiúnak, aki cserébe ott hagyta, megszökött tőle és meglopta.
Nem lehetett könnyű, Filemonnak sem, hogy most hogyan is kell cselekedni.
Kedves testvérek, a hívő emberek is sokszor csalódnak emberekben. Egy hívő embert is meg lehet lopni. Mi is átélhetjük, hogy valaki meglopta a becsületünket, a jó hírnevünket. Megélhetjük azt, hogy valaki hátba támadott, és hogy tud fájni, amikor valaki közeli teszi, vagy tette. Hogy tud fájni, hogy elvesztettem valamit, valakit, akiben bíztam, akire építettem egy életet, akire úgy néztem, hogy ő majd biztos a bajban sem hagy el engem. És egyszer csak hátat fordított, és elment. Mit tegyek most? Ez volt ennek a nemes embernek is a kérdése. Mit kell tenni most, amikor egy szökött rabszolga hazatér és megáll előtte? Hogyan viseljük ezeket a szituációkat? Mit teszünk ezekben a nehéz helyzetekben? Az óemberi reflexnek engedve ökölbe szorulhat a kezünk. Engedhetünk pillanatnyi érzéseinknek, és megnyilvánulhatunk az szerint. De megmaradhatunk Isten gyermekeinek is. Isten segítsen bennünket, és adjon erőt és bölcsességet ahhoz, hogy ne első reflexből, ne első indulatból, ne erőből, ne bosszúból szóljunk és cselekedjünk, hanem Isten elé állva. Első indulat helyett először Isten elé állni. Ó, de nehéz ez. Férjek és feleségek, szülők és gyerekek, apák és anyák, valamikori barátok, egy-egy rossz mondat után, de nehéz nem rögtön erőből reagálni. Első indulat helyett először Isten elé állni. Uram, mit akarsz, hogy most cselekedjem ebben a nehéz helyzetben? És akkor talán ad nekünk erőt ahhoz, hogy ne üssünk vissza, hanem a gonoszt jóval győzhessük meg. Jó, ha tudsz várni ezekben a helyzetekben, hogy mielőtt szólnál, szólhasson Isten hozzád. Testvérek, mielőtt Filemon engedett volna esetleges indulatának ezt tette, elolvasta a szökött rabszolga által meghozott Páli levelet.
Mielőtt szólt, cselekedett volna, szólhatott és cselekedhetett benne Isten igéje, ami ma a Biblia egyik könyve. Ez a levél.
És abból megértette, hogy a tőle elszökött rabszolga fiú már más, egy új ember, benne is Krisztus él.
Filemon, fogadd ezt a fiút, mint testvéredet. Hidd el, hogy a fogságom alatt ez a fiú megtért.
Bocsáss meg neki, és fogadd őt vissza magadhoz. Onézimus pedig szolgálja őt tiszta szívvel és tiszta kézzel. És éljetek békességben, mert ti Krisztusban testvérek vagytok.
Testvérek, elképzelhetetlen, amiről beszélünk és gondolkozunk. A római birodalomban, a rabszolgaság korában. És mégis így lett. És mégis ez történt. Onézimusból végül Filemon munkatársa lesz. Tudjuk a Kolosséi levélben, ott olvassuk a nevét a munkatársak között. Ami azt jelenti, hogy nemhogy nem büntette őt meg.
Nem csak, hogy nem bántotta azért, amit tett,
hanem minden bizonnyal föl is szabadította őt. És már a gyülekezetben, Kolosséban, mint szolga és munkatárs van jelen a valamikori szökött rabszolga fiú.
Itt tényleg valami rendkívüli változás állt be, és ez a legnagyobb csoda, ami megtörténhet egy szívben, egy családban, egy közösségben. A gazdag és a szegény, az úr és a rabszolga Jézus által testvérek lesznek, akik egy ügyért kezdenek harcolni, az evangélium ügyéért, a lelkek mentéséért. Ilyen csodát más nem tud életre hívni, megvalósítani. Senki ezen a világon, csak az Úr Jézus Krisztus.
Befejezem. Kedves testvérek, jövő héten úrvacsorát veszünk magunkhoz. Mindnyájan, akik élünk a szent jegyekkel, megállunk az Úr asztala, és hitünk szerint az Úr Jézus előtt. Ha haragosod van, ha valaki tartozik neked, elengedheted az adósságát, megbocsájthatsz neki. Ha te majd elfogadod itt Krisztus bocsánatát a saját életedre nézve, engedd el a másik neked való tartozását, ahogy Jézus elengedte a tiédet. Vagy ha tudod, hogy te vétettél valaki ellen, és elfogadod Jézus bocsánatát, keresd meg azt az embert, és rendezd vele krisztusi módon az ügyedet, és akkor szabad szívvel mehetsz tovább az utadon, és lezárhatod a múltat, és megszabadított szívvel mehetsz tovább utadon. Jézusban, en Krisztó, Krisztusban mindig ott az újrakezdés lehetősége.
Igen, Jézus valóban egy új világot hozott el közénk, Isten országát, amely az ő szeretetén és az ő bocsánatán épül föl. Hogy nekünk ne kelljen a bűn szolgaságában élnie. Ez az evangélium, ez az örömhír. Légy hát örömmondó és békekövet. Hirdesd, hogy ez a szabadító, a Krisztus Jézus elközelgetett. Amen.
Köszönjük neked, szerető Jézusunk, hogy elközelgettél, eljöttél erre a világra, hogy ami számunkra lehetetlen volt, hogy a mi Istenünk és Atyánkkal elrendezzük a mi bűntartozásunkat, azt elrendezt helyettünk. Köszönjük, hogy erről üzen a Golgota, és rajta te, a szenvedő Krisztus, aki életed adtad a bűnösökért, hogy nekünk ne kelljen úgy élnünk, s meghalnunk, hogy bűnfoglyok vagyunk, és maradunk. Köszönjük az evangéliumot, az örömhírt, amit 2000 éve hirdettetsz ebben a világban. Köszönjük, hogy rabszolgák és nemes emberek, egyszerű emberek, és magasan kvalifikáltak. Mindenki egyaránt meghallhatja az evangéliumot, hogy mindez értem is történt. Köszönjük, hogy így lehetünk egymással testvérek, egy atya fiai Krisztus által. Urunk, ebben a közösségben is munkáld ezt a lelkiséget. Urunk, könyörgök azokért, akik a múltjukat hurcolják magukkal, és akiket nem enged a múltjuk. Adj nekik szabadságot. Add nekik, hogy krisztusi módon rendezhessék az ő ügyeiket. Kérünk, Urunk, készítsd a mi szívünket, lelkünket így a jövő heti úrvacsorára is. Hogy sokkal több lehessen az, mint valami külső cselekedet. Hadd lehessen élet és lélek benne, és valóságos találkozás veled, a mi bűnbocsátó Urunkkal. Köszönjük, hogy evangéliumot hirdettél ma is. Légy érte áldott, Urunk.
Ti azért így imádkozzatok. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Most pedig fogadjuk az áldást. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon, mindnyájan mi vélünk. Amen. Foglaljunk helyet, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a Reformátusok lapját és az irat terjesztés szolgálatát. Testvérek, néhány évvel ezelőtt még 30, később 20 darab Reformátusok lapját rendeltük meg a Kálvin János kiadótól. Mára ez leesett 10 darabra, de ez se viszi el a gyülekezet. Szeretettel ajánlom, hogy akit érdekel, hogy mi történik egyházunkban, Magyarországi Református Egyházban, vegye meg és olvassa el heti lapunkat. Jövő heti alkalmainkat hirdetem. Hétfőtől péntekig 18 órától ökumenikus reformációi előkészítő istentiszteleteket tartunk a szabótelepi református templomban. Ez a szép újépítési Makovec templom a Mátyás király tér 23 szám alatt található. Október 26-án szerdán este 6 órától a mi gyülekezetünk lesz a szolgálattevő. Mindenkit hívogatok szeretettel a hét estéire. Itthoni gyülekezeti alkalmainkat nem tartjunk meg, szokott rendünk szerint azok beolvadnak a sorozatba. Október 30-án, vasárnap 10 órától reformációi és újbori urvacsorás istentiszteletet tartunk. Az úrasztala megterítéséhez megajánlást kérünk, melyet előre is köszönünk. Az ünnepi istentisztelettel párhuzamosan 10 órától gyermekistentiszteletet tartunk, és szokott módon gyermekmegőrzést is vállalunk. Jelzem azt is, hogy a hónap utolsó vasárnapja következik, kialakult rendünk szerint egy új éneket fogunk megtanulni az istentisztelet előtt. Kérem tehát, hogy akik tehetik, legyenek kedvesek 9 óra 50 percre ideérni a templomba. Jelentem a testvéreknek, hogy 35 tagú énekkarunk ezen a héten, hétvégén Urkuton tartotta kórustáborát. Ennek részeként ma délelőtt Keszthelyen szolgáltak az október 23-i városi ünnepségen. Ma kora délután érkeznek majd haza szolgáló testvéreink. Hirdetem továbbá, hogy amennyiben lesz elégséges számú jelentkező, úgy 2023. február 10-én a Csilli Művelődés Központban református bált fogunk tartani, melynek bevételével urkuti templomépítésünket fogjuk támogatni. Kérik, hogy aki szívesen eljönne jótékonysági bálunkra, részvételi szándékát jelezze Kreisz János presbiter, vagy Kreiszné Váji Nagy Katalin testvéreinknél. Megtehetjük ezt az istentiszteletek után személyesen, a nagyobbik gyülekezeti terembe, illetve Katinál telefonon vagy e-mailben is. Elérhetőségeit megtaláljuk a gyülekezeti nagyterem külső falán lévő hirdető táblán. A bál szervezéséhez, a költségek kiszámításához fontos, hogy a részvételi szándékunkat legkésőbb, október 31-éig jelezzük. Felhívjuk az idős és mozgásukban korlátozott testvéreink figyelmét arra, hogy szükség esetén tudunk ismét segíteni a vasárnapi templomba szállításukba és az istentisztelet utáni hazavitelükbe. Aki élne ezzel a lehetőséggel, kérjük, hogy a lelkész hivatalba jelezze ezt. Gyászoló testvérek érkeztek közénk, az elmúlt héten kísértük el utolsó földi útján Kühnhorst Kárné 75 és Horkai Miklós Ferenc 89 esztendőt élt testvéreinket. Isten adjon vigaszt és erőt a búcsúzó, emlékező testvéreinknek, akiket Krisztus szavaival erősítünk. Jézus mondja,
Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él. És aki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Hiszed-e ezt? Kérem a testvéreket, hogy miután kimentünk a templomból, álljunk meg egy percre a kopjafa előtt, és nemzeti ünnepünk alkalmából énekeljük el a szózatot. Ez korábban nem volt gyakorlat, ma azonban pontosan, napra pontosan ma van a évforduló, ezért arra kérem a testvéreket, hogy egy percre még maradjunk itt majd a persejezés és kézfogás után szózat éneklésre. Most pedig nemzeti imádságunk a himnusz előtt záró énekünket keressük ki. Ez a 761. számú dicséret, és énekeljük végig mind az öt versével. 761. számú dicséretünk első verse így kezdődik: mi jó, ha bűntől már szabad, az Úr szolgája vagy.